Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat, nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Aki nem tudja, honnan jött, ha nem ismeri a maga mögött hagyott utat, ugyan honnan is tudhatná, hová megy. Ezért értékes minden emlék, minden szó, minden múltból felvillanó kép, ami a miénk. Valljuk végantallal. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Hú, és kék a világ. Hú, hull is gondolok rád. Úgy szeret téged a jég színvilág, ahogy rád nevet most egy virág. Tűz melegít, csak is így. Tűz éget téged is még. Elfut a tél és a kék havon át, holnap rád nevet majd egy világ. Hó felett száll a madár, hó alatt csendes a szól, nekem szól, nekünk szól.
Szilágyi Enikő és Farkas András énekelt, röviden mai találkozónk tartalmából. Weinbart Tibor élete folyamán többször is nevet cserélt a kommunista rendszer zaklatásai miatt. A 90-es évek elején mesélt megpróbáltatásairól Miklós Tibor mikrofonja előtt. A változások után nagy eseménynek számított, amikor templomot szentelhettek. Ilyen örömünnep volt 1997-ben, nyárát Karácsonon is, ahol Kelemen Ferenc készített összeállítást. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Mai találkozónk első hangfelvételén egy nem mindennapi élet főbb mozzanatai elevenednek meg. A Bukarestben élő Weinbart Tiborral készült Miklós Tibor interjúja.
A múlt hangjai értékes hangfelvételei a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Élő történelem rovatunk vendége ezúttal Weinbart Tibor, Bukarestben élő nyugdíjas. De a régi marosvásárhelyiek számára inkább többet mond a Borbát Tibor név. Ezért úgy gondolom, talán ennek a névváltoztatásnak a körülményeivel kellene indítanunk a beszélgetést.
Sajnos a 20. század második felének történelme késztetett engem arra, hogy a nevemet megváltoztassam. Nem tudtam egyetérteni már elméletileg sem a kommunizmussal, főleg annak moszkvai változatával, az ateizmussal és minden olyan dologgal, amelyik az intellektust tagadja, rombolja és az embert uniformizálja. Ezért a rendszer természetesen üldözött engem. Annyira, hogy többször voltam letartóztatva. Vagyonomat elkobozták, a letartóztatások, meghurcolások, megkínzások tönkretették egészségemet. El kellett költöznöm Bukarestbe, de a Securitate ott is utolért, és ezen úgy próbáltam segíteni, hogy nevemet háromszor változtattam meg, és minden alkalommal lakhelyet is változtattam. Jelenleg Weinbartnak hívnak, mert valamikor az őseim a Weinbart nevet viselték, Ausztriából vándoroltak be, nem voltak szászok vagy svábok, Ausztriából vándoroltak, osztrák németek voltak, és aztán Erdélyben elmagyarosodtak. Bukarestben éltem, ott folytattam tudományos kutatói tevékenységet, amennyire egészségem megengedte. Tudományos levelezői kapcsolatban álltam többek között Seje János professzorral, aki a stresszkutatásban elért eredményeimet nagyra értékelte, egy munkámhoz írt előszót is. Akkor tekintett arra, hogy amatőr festőművész is voltam, most már sajnos nem tudok, mert a börtön megviselt, és nem látok jól. Készítettem róla egy portrét, amit ő lefényképezett, és a fényképet, a nagyított fényképet elküldte nekem, és dedikálta. Ugyancsak tudományos levelezői kapcsolatban álltam Szent Györgyi Albert professzorral, aki a rákkutatásban elért eredményeimet értékelte. Én felvetettem a rák bioelektromos teóriáját, és pedig azt, hogy a szervezet sejtjeinek, vagy bizonyos sejtcsoportjainak bioelektromos, radiatív bioelektromos megváltozása hozza létre a sejtet, a sejtrákot. A sejt szaporulatot, amelyik végül is sejtrákhoz vezet. Ma már ez a teória igazolva van. Én nem közöltem, Szent Györgyi professzor közölte, és a mini revüjét nekem dedikálta.
Tehát ez egy feltevés volt.
Ez egy hipotézis.
Egy hipotézis volt, és ő ellenőrizte.
És igaznak találta ezt a hipotézist, és ezért a mini revüjét nekem dedikálta. Ő sem tudta bebizonyítani, mert ez pusztán bioelektromos, olyan hatalmas felszerelés kellett hozzá, amit csak Fritz Popnak volt meg, és ő bebizonyította, hogy igenis a rákos elfajulásnál a sejtek radiatív bioelektromos tényezői megváltoznak, és pedig az ultrarövid hullám felé tolódnak el. Én ezt már, hogy úgy mondjam, 18 éves kölyök koromban megsejtettem, mert 12 éves koromtól kezdve aktív rádióamatőr voltam. Sőt, nem csak rádióamatőr voltam, hanem a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság által elismert és szabadalmazott elektronikai találmányaim is voltak. Amiért egy részéért bajom is volt már akkor. Tudni, készítettem egy zavarszűrő készüléket, ami egészen új alapokon működött. Nem kiszűrte a zavart, mert az végeredményben tulajdonképpen nem lehetséges, mert abból a hullámtartományból kiszűrünk minden hasznos beszéd vagy zenefrekvenciát. Hanem én még egyszer abból indultam ki, hogy úgy mondjam, farkasharapást a szőrével gyógyítani, mint a homeopátia eljárás, terapeutikus eljárása. Még egyszer bevettem a zavart, külön a zavart, mondjuk Budapestet zavarta valami, Moszkva zavarta, vagy egy motor, bevettem csak Moszkvát, vagy csak a motort, megváltoztattam a fázisát, tudva azt, hogy ellentétes fizikai erők, hogyha azok időben és térben, azonos időben jelentkeznek, azonos erésségűek, egymást megsemmisítik. Sikerült. Sajnos közben jött a háború, minden a találmányomra ráköltöttem, az anyagi hasznot nem hozott, nem számít, nem azért csináltam. Soha életemben nem voltam anyagi, és nincs vagyonom, mindenet, még azt is, amit örököltem, elveszítettem, elkobozták. Azután volt egy másik találmány, ugyancsak elektronikai találmány, titkos adó és vevőberendezés, amiért sok bajom volt itt és ott és amott. Nem akarom részletezni, kellene.
De erről kérném bővebben beszélni.
Igen, igen. Tudnék, arra vonatkozott, hogy én beszélgetek egy barátommal. Adóvevőn keresztül, kölcsönösen beszélgetünk. Nem telefonon keresztül, hanem leadón keresztül. Adóvevő rendszerünk van. Ráállunk ugyanarra a hullámhosszra, és én arra a hullámhosszra betáplálok egy zavaró rezgést. Úgy, hogy aki megfog minket, az csak egy zavart hall. És akkor a zavarszűrő találmányom segítségével le tudjuk választani a zavart, és mi zavartalanul tudunk beszélgetni. Ezért már a Horthy kormányzat idején letartóztatott a kémelhárító, sőt nem csak, hogy letartóztatott, a vagyonomat is elkobozta, és a Varbó fónagysági internáló táborba internált engem. Az volt az első letartóztatás. Azután még egyszer le voltam tartóztatva, és még egyszer, és még egyszer. Úgyhogy négyszer ültem én már politikailag börtönbe. Nem újság nekem, de jó, hogy most már végre vége van ugye, fasiszta nyilas rendszernek, mert az alatt történt, és vége van ennek a moszkovita Ázsiából ide beplántált szovjet rendszernek.
Na most már a börtönévei alatt milyen személyiségekkel ismerkedett meg? A börtön... Kikkel?
A zsilavai börtönben találkoztam Löpusnyánu íróval, aki egy nagyon érdekes egyéniség volt. Azon kívül kérem szépen találkoztam Dimitriúval, aki Ceausescu-t legelőször ő merte bírálni a 69-70-es évek elején. Ő a, nem tudom, az argentin vagy a brazil pártitkárnak a leányát vette feleségül, és aztán mindenféle vádakat hoztak ellen, nem csak politikai, hanem debkommun vádakat is, hogy elsikasztott olyan pártpénzeket olyan időpontban, amikor ő Buenos Airesben volt. Azon kívül megint paleológunak egy rokonával, Ionescu Tiberiu mérnökkel is le voltam tartóztatva, és több markáns személyiséggel, akik a kommunizmus ellen tevékenykedtek. Nekem is az volt a bűnöm, hogy állandóan hallgattam Szabad Európát, és nem csak hallgattam úgy a román, mint a magyar adást, hanem terjesztettem mindazt, amit ők közöltek.
Na most már a kommunizmus évei alatt, vegyük időrendi sorrendbe, hányszor volt letartóztatva és bebörtönözve?
1948 végén is be voltam börtönözve, akkor 4,5 hónapig voltam, azután pedig 1959. szeptember végétől 1962. tavaszáig, kora tavaszáig, március első napjaig. 1948. augusztus 23 előtt tartóztattak le egy pár nappal, mert olyan dolgokat mertem mondani, hogy ez az egész egy nagy cirkusz, és már jöhetnének az amerikaiak, hogy felszabadítsanak. Ez nem tetszett Lööb és Trull uraknak. Már hamarabb le akartak tartóztatni, akkor Mihály bácsi mentett meg, mert volt egy unokka bátyám, akinek az édesapja kommunista érzelmű volt, és a Vörös Alapra előfizetett, befizetett.
A Vörös Segély, ugye?
A Vörös Segély, igen, a Vörös Segélyre befizetett, és azt mondotta, hogy ezek az emberek nem voltak fasiszták, hát mit akarsz velük? Mondta Strulnak és Lőtének. Úgyhogy akkor Mihály bácsi, másképp négyszer lettem volna letartóztatva. Azután Bukarestben már letartóztattak 59-ben, és még egyszer letartóztattak 1970-ben. 70-ben letartóztattak, tekintettel arra, hogy nem akartak nekem semmi állást adni, mint volt politikai fogolynak, aki a kommunizmus ellen tevékenykedik, és úton útfélen azt rágalmazza, és akkor kikértem, tudnék, nekem volt egy Siemens diplomám még Budapesten, és annak alapján adtak nekem egy engedélyt, hogy Maszek alapon csináljak egy rádiójavító, televíziójavító vállalatot, amihez nagyon jól értettem, és ezen a téren nekem voltak a román szabadalmi, az Official de Stat Pentru Invenci, si Merch által szabadalmazott találmányim. És ennek a két iratnak az alapján, az Siemens talán nem lett volna elég, kaptam iparengedélyt. És akkor dolgoztam. És mivel jól dolgoztam, több mérnök, akinek szintén ilyen üldözött emberek lévén, nekik autójuk volt, nekem jött, társultunk, és csináltunk szép dolgokat. És hogy belénk kössenek, ez volt, talán ez is hozzájárult a letartóztatáshoz. A Romania Liberében egy hatalmas cikk jelent meg rólam, hogy a făcut o anticooperativă puternică dând bobârnac socialismului. Ez szerepelt benne. Ez a kitétel szerepelt benne.
Ez még a régi Romania Liberő, a kommunista Romania Liberőben jelent meg.
Igen, abban jelent meg, és ezt a cikket írta egy nő, aki nagyon-nagyon kiugrott mindenki ellen, aki nem volt kommunista, a férje az Könteának volt valami szerkesztője, Securitate emberek voltak mind a ketten, Graciella Vântunak hívták ezt a kellemetlen nőszemély.
Hát azt hiszem, hogy már nem dolgozik a szerkesztőségben.
Remélem, hogy nem dolgozik a szerkesztőségben, ennek is ott volna a helye Ceausescu-val együtt a vádlottak padján.
Mert azért Petre Mihály Bökán mondjuk elég nagy takarítást végeztek a szerkesztőségben.
Remélem, és jó, hogy eszembe jut, azért felhívnám az ő figyelmét, mert egy párszor telefonáltam neki, ő tud rólam, és ha ezt közlöm vele, biztos, hogy utána néz Graciella Vântu ő nagyságának.
Én rendszeresen olvasom a lapot, de ezzel a névvel nem találkoztam.
Remélem is, remélem a jobb jövő és a szebb jövő reményében, hogy végeredményben mégiscsak megszabadulunk ettől az aberrációtól, amelyik ellentétes az emberi karakterrel úgy biológiai, mint pszichológiai szempontból. Legalábbis én így fogom fel.
Na most már, Weinbád úr, mi lett ennek a sajtókampánynak az eredménye?
A sajtókampány eredménye az lett, hogy 70-ben megint letartóztattak, és a majdnem 3 évet ültem.
Mint a szövetkezeti mozgalom aláaknázóját.
Mint a szöveti mozgalom aláaknázója, és mint régi kommunista ellenes harcos.
Na most már, mivel ezt a beszélgetést az élő történelem rovat számára készítjük, azt hiszem nem ártana megemlíteni, hogy egy másik ismert történelmi személyiséggel is levelezésben van, nevezetesen Habsburg Ottóval. Honnan ez az ismeretség?
Igen, Habsburg Ottóval levelezésben vagyok. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy letartóztassanak. Azt hiszem a Securitate egy nagy doszárom volt, mert én leveleztem nem csak Magyarországgal és Ausztriával, hanem Amerikával is. Leveleztem Sejjével, leveleztem Szent Györgyi professzorral, leveleztem Linus Paulinggal, ő még 2 dedikált könyvét is elküldte nekem, megvan, meg tudom mutatni. Leveleztem Szirmai, professzor dr. Szirmai Endrével, közös dolgozatokat írtunk. Azon kívül leveleztem Paszkoéval, leveleztem több német tudóssal, farmakológussal, úgyhogy nekem naponta, szinte naponta jöttek a levelek, főleg Németországból, Amerikából. Egyszer megint nagy baj volt, lehet, hogy ez is hozzájárult a 70-es letartóztatásomhoz. Szent Györgyi, mint szorakozott professzor, ő a NATO Biomarin laboratóriumainak volt a főnöke, és ilyen antétes borítékba tette be a nekem szánt levelet. A levelet sohasem kaptam meg, a boríték elért hozzám 6 hónap múlva.
De nem tetszett válaszolni a kérdésemre. Honnan az ismeretség Habsburg Ottóval?
Ja, igen, Habsburg Ottóval. Habsburg Ottóval az ismeretség nem személyes. Mi személyesen nem ismerjük egymást. Az édesapám orvos lévén azután szemész professzor lett, és a régi katonaság színhelyén Bécsbe, mert ha ő élne, az ő második házasságából származom, ha ő élne, 125 éves lenne már. És ő a burgba járt fel, amikor Ferenc József osztrák-magyar császárt és királyt vizsgálták szemészeti szempontból, ő is benne volt az orvosi komisszióban. És Habsburg Otto, valószínűleg ő úgy mondja el, hogy úgy emlékszem lelkem, hogy Habsburg Otto ült az én térdemen, én őt megcsókoltam, simogattam, és én ezt ő is levelezett vele, tudtuk, hogy Pökingben lakik, ott van neki egy kastélya, és én is mindig felköszöntöttem őt az apám halála után minden húsvétkor, karácsonykor, újévkor, és ő mindig válaszolt nekem. Sőt, még orvosi tanácsokat is adtam neki, amit ő egyik levelében megköszönt, azt mondja, kipróbálta, és nagyra értékel. Az ő titkára Szász János, aki egy budapesti jogász, nem ismerem őt se személyesen, de hallottam róla, hogy egy kiváló ember, és nagy polihisztor, és egy európai műveltségű ember.
Hogyan érték önt a 1989 decemberi események Bukarestben? Tudna erről bővebben beszélni?
Igen. Én vártam, hogy történik valami, mert már azt mondotta apám is, hogy van egy jó közmondás, megbánod a napot, ha megbántod a papot. A feleségem egy osztályba járt a jelenlegi püspökkel, Tőkéssel, és azt mondta, hogy ő egy rettenetes, erős akaratú ember, tömegszugesztióval rendelkezett már akkor is, és a feleségem azt mondta neki, hogy meglásd, hogy ebben a pártharcban Tőkés és Ceausescu között Tőkés fog győzni. Úgy is történt. Én nagyon izgultam, mert amikor a Bukarestbe kerültek a harcok, és éjjel a fegyverropogást hallottam, azt mondtam, hogy ha én Ceausescut Hörcsögnek neveztem, Georgiou Déstvér, Gheorghe Gheorghiou Dupla Gyurinak, ez pedig Hörcsögnek, mert pofazacskója volt. És mondtam, ha a Hörcsög nem bukik meg holnap, akkor engem újra le fognak tartóztatni, esetleg ki is nyírnak, ki is végeznek. Szerencsére megbukott, délre már vége volt neki. És ez minden esetre nagy örömmel, óriási örömmel töltött el minket. Nagyobb örömmel, mint az úgynevezett felszabadulás. Az 1944-es úgynevezett felszabadulás.
Úgy tudom, tagja a Volt Politikai Foglyok Szövetségének. Hogyan került kapcsolatban a szövetséggel, hogyan szerveződött ez a szervezet?
Én nem voltam tagja olyan időpontban korán, amikor ez szerveződött. Nem szeretek soha az én cselekedeteimből, múltbeli tevékenységemből érdemet, anyagi vagy erkölcsi érdemet szerezni. Hanem amikor jobbról, balról a barátaim mondták, akik tudták azt, hogy engem politikailag mennyit üldöztek, és mennyit szenvedtem, se állást nem kaptam. Ugye a gyilasok által történt meghurcolás, azután a kommunisták által történt meghurcolás miatt munkaképtelen vagyok, 12 orvosi irattal bizonyítottam, hogy 2. grádba levő beteg ember vagyok. Az orvosi komisszió is aláírta, úgy elismerték ezt nem csak orvosi vonalon, hanem a DPMOSZI direkciát, Entro Probléme de Munkasi Okrot is Szociale főnöksége is elismerte ezt, hogy ez nekem megvan, azonban nyugdíjat mégsem kaptam. Mert amikor a komisszárcsend a szektornál voltam persona non grata, ott visszautasítottak a komisszor, mert a párt és a szekuritáte uralkodott. Hiába terjesztették fel az orvosok, vagy még a munkaügyi hatóságok is, mert jó felterjesztést küldtek. Megfellebbeztem a központi Commissariat Central de Pensihez. Ott fenntartott engem egyetlen egy ember, Mihály Ceausescu, nem tudom, hogy Ceausescu, aki a Departamentul Juridical Ministerului Justiciei-nek volt a főnöke, de mivel nem volt rokona a szeretett vezér, úgynevezett szeretett vezér.
Csak névrokona volt.
Csak névrokona volt, ezért neki nem volt szava. Azt mondta, ez az embernek igaza van, nem csak erkölcsileg, nem csak emberi szempontból, hanem ilyen meg ilyen paragrafusok alapján a másik hat leszavazott. Úgyhogy én, amíg ez a rendszer meg nem bukott, nyugdíjat nem kaptam. Sem állást, sem nyugdíjat. Minden vagyonomat elkobozták. Sőt, a mondva csinált vádakkal, és mondva csinált ilyen meg olyan adó, kirobásokkal, büntetésekkel, nem tudom, minden vagyonomat a fiskus elvette, elkobozta, elárverezte, és soha erről nekem be nem számolt.
Tehát többször az élete folyamán, hogy úgy mondjam, null szaldóból indult.
Igen, háromszor is. Viszont az vigasztalt, hogy nem tudom, Lao sem mondja, vagy Kung Fu sem mondotta azt, hogy nem az a nagy ember, aki, nem az az erős karakter, aki föltornázta magát valahová, hanem az, aki ha elbukik, mindig talpra áll. Én háromszor buktam el, vagy négyszer, és mind a négyszer talpra álltam.
Hogyan látja a jövőt?
A jövőt úgy látom, amit Habsburg Otto írt nekem, és ami tulajdonképpen az ötlet nem is az ő volt, hanem Coudenhove Kalergi-nek a nagy ötlete, az Európai Egyesült Államok megalapítása, megszervezése, és az Európai Egyesült Államok keretében egy új élet, egy új politikai, társadalmi, gazdasági, stb. Élet. Ha vesszük biológiai szempontból, a mikroszkóp alatt nincs nemzetiség. Ez csak a politikusok akarják nekünk bebeszélni azért, hogy a világon ne egy kormány legyen, hanem 200, 300, mit tudom én hány.
Tehát a jövő az integrációban van.
A jövő föltétlenül csak is az integrációban van, szerintem.
Az elmúlt 22 percben Weinbach Tibor Bukarestben élő nyugdíjas mesélt zaklatásokkal teli életéről a 90-es évek elején Miklós Tibornak. A hangfelvétel az Élő Történelem című rovatunkban hangzott el.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bármitva tekint, mégis egyre rólad álmodom, és félek nagyon felleébredjek, mert nem hiszem, hogy ez az álom valóság. Szemem bármitva tekint, két karom az árlak újra kedvesen, és örül szívem, hogy a szemedben búskönnyek között csillogott a megbánás. És hálás vagyok édes néked, hogy újra hozzám megjöttél. Mi volt az lassan elmúlt végre, s a mesét szüljük előről. Szemem bármitva tekint, mégis egyre rólad álmodom, és félek nagyon felle ébredjen, mert nem hiszem, hogy ez az álom valóság. hálás vagyok édes néked, hogy újra hozzám megjöttél. Mi volt az lassan elmúlt végre, s a mesét szőjük előről. Szemem már nyitva tekint, mégis-mégis egyre rólad álmodom, és félek nagyon fel ne ébredjen, mert nem hiszem, hogy ez az álom valóság.
Tóth Tamást hallgattuk az elmúlt 3 percben. Bizonyára még emlékeznek azokra az időkre, amikor nem lehetett templomot építeni, és a templomba járás sem volt mindenkinek ajánlott. A rendszerváltás után, amikor lehetőség adódott, a közösségek igyekeztek a régi álmot valóra váltani, templomot építeni vagy templomot javítani. 1997-ben nyárát Karácsonon hálaadó istentiszteletet tartottak. Itt készült Kelemen Ferenc összeállítása.
Istentisztelet itt a karácsonyfalvi újjávarázsolt templomban és az újjávarázsolt kapuban. Azt hiszem, hogy Gazda Benedek tiszteletes úr nagyon boldog lehet, és nem véletlenül mondta azt az istentisztelet végén, hogy hálával tele a lelkem, de a dicsőség az Úristené. Hát itt Karácsonyfalván most a szeretet hatalma uralkodott. Azt hiszem, így érzi az, akinek oroszlán része van abban, hogy itt messziről és közelről jövők egyaránt az áldás gyönyörű kegyelmében részesültek.
Nem találok szavakat arra, hogy válaszoljak ezekre a szép szavakra, hiszen annyira meghatott a lelkemet ez az ünnepi együttlét. Nem volt hiába való a fáradtság, nem volt hiába való a munka, nem volt hiába való a sok küzdelem, íme templomunk fehérbe öltözött, és dicséri az Isten. De fehérbe öltöztek a lelkek is, a szeretett fehér ruháját öltötték magukra. A munka, a fáradtság, a templom javító hozzáállás, mint egy szeretetben összekapcsolta ezt a gyülekezetet. Kérem a Jóisten, hogy továbbra is maradjon meg ez a szeretet, hogy mint egy pecsét se bélyege legyen a Krisztushoz és az egymáshoz való tartozásunknak.
Nagyon szép szerepe volt itt a holland testvérgyülekezetnek, milyen megható volt a magyar nyelven elmondott, a Teó testvér által elmondott beszéd. Én gondolom, hogy ez most egy nagyon erős baráti szövetség a holland testvérgyülekezet és a karácsonyfalvi gyülekezet között.
A holland testvérgyülekezet, de hozzáteszem a magyar testvérgyülekezetet is. Mind a két gyülekezetnek a szeretetből fakadó anyagi vállalása és hozzáállása, mint egy összeforrasztott, mint egy testvérekkétett bennünket. Imé hallottuk a holland alapítvány gondnokának a beszámolásából azt, hogy Karácsonyfalva a második otthona, a második hazája lett. Szeretnék elmondani egy kis epizódot ezzel kapcsolatban. Egy alkalommal a tornászon este lehajolt és sírni kezdett. Azt kérdeztem tőle, hogy miért sírsz, barátom? Azt felelte, oly nehéz az elvállás tőletek, és így szólott tovább, hogyha tőletek valamelyik meghalna közületek, akkor jobban fájna ez nekem, mintha a vérszerinti családtagjaimból halt volna meg valaki. Ez az összekapcsolódás, ez a közös szél érdek, a közös templom javítás érdeke és szolgálata, mint egy lelki testvéreké kapcsolt 2000 kilométer meg 500 kilométer távlatából hollandokat, magyar református lelkeket a karácsonyfalvi gyülekezet tagjaival együtt.
Ime az örök igazság, hogy az Úr csodásan működik. Ez bizonyította a mai nap is itt Karácsonyfalván. Így legyen ez tovább is. Békesség Istentől.
Köszönöm szépen. 38 esztendeje szolgálok ebben a gyülekezetben, és a 38 esztendeinek talán ez a koronája, ez a szépé varázsolt templom és színterem kapu. Én azt kívánom a jó Istentől, hogy ez a templom mindig tele legyen. Azt kívánom, hogy ebben a gyülekezetben szeretet, békesség, egyetértés, testvériség legyen.
Zárod én, Úr, majd a zárás, Jézus életed a fő, szent neve éjti a dalja, harmad és főnyegyedő, várjuk a zápor, várjuk a záport, atyám, csöppekbe hújtsak a zárás,
Tanászi, Gyöngyvér és Máté Margit mind a ketten fiatalok. Mind a ketten, úgy tudom, kántortanítóképzőt végeztek, vagy csak Gyöngyvér?
Csak Gyöngyvér.
Nagyon szépen szerepelt itt a Bibliakör, nagyon szépen szerepeltek a fiatalok. És amikor megkérdeztem az idősebbeket, azt mondták, hogy ennek a két fiatalnak oroszlán része volt abban, hogy miért örvendhettek olyan sokan itt a karácsonyfalvi templomban. Nekem a nagy élmény az volt, hogy ritkán látom, hogy a generációk, a fiatalok bekapcsolódásával ilyen igazi erővé nőhet a szeretet ünnepe az Isten dicséretében, mint itt Karácsonyfalván. Milyen volt a hangulat, az előkészület, és miért érezhetik magukat boldognak, Gyöngyi is, meg Margit is?
Nagy izgalommal készültünk erre az ünnepére, és az Úr nagy feladattal bízott meg engem, mert úgy éreztem, hogy ez egy nemes feladat, és el kell vállalnom, és el is vállaltam az ének tanítását. Az asszonyok nagy lelkesedéssel jöttek, és végig próbáltunk, és készültünk erre az ünnepére. Megvallom, hogy az elején egy kicsit sántítva ment, de hála legyen az Úrnak, hogy ez sikerült, és úgy éreztem, hogy a mai napon sikeres ünnepét tudtunk elővarázsolni, így úgy a közönségnek, mint az Úrnak.
És hogy érzi Margit?
Hát boldogok vagyunk azért, mert nem csak együtt vagyunk, hanem Isten nevében vagyunk együtt, és ő a középpont, és szükségünk van a templom ápolására azért, hogy itt összegyűlhessünk, Isten igéje mellett örvendezhessünk.
Az ilyen margitkák és az ilyen gyöngyvérkék mit tehetnek azért, hogy a Jánosok, a Lajosok és a Karácsonyfalvi, meg a nyáradmenti fiatalok ennyire közel kerüljenek az Úrhoz, vagy érezzék, mert amit nagyon sok fiatal is volt, és a fiatalokról nem mindig jót mondunk.
Hát mindenképpen hívni kell a fiatalokat az Isten házába, és erre megbízott az Úr bennünket, és mi, amit tehetünk, megteszünk azért, hogy minél több fiatal eljöjjön, és nem csak ilyen alkalmakra, hanem más alkalmakra is. És gondolom, hogy fognak jönni a fiatalok.
Hát mi mindent megteszünk, de Isten szent lelke kell munkálja bennük azt, hogy ide vágyakozzanak ők is közénk, és együtt dicsérjük Istent.
Én pedig azt mondom, hogy amíg ilyen gyöngyvérek és ilyen margitok, meg a hozzájuk hasonlók vannak, nem csak Karácsonyfalván, hanem a Nyárád mentén, sőt a Kükülő mentén, Maros mentén, talán Erdélyben is, addig nem szabad szídni a mai erdélyi magyar fiatalokat, hogy milyen távol állnak attól, amit az idősek szeretnének. Mert igenis közel állnak, ma bizonyították az idősekhez is,
Istenhez is, tehát erdélyi magyar közösségünkhöz is. Gratulálok, úgy köszönök maguktól is, ahogy illik. Békesség Istentől.
Békesség Istentől. Békesség Istentől.
A harmadik református világtalálkozó éneke szövegét dr. Csiha Kálmán írta.
Megkondul a kicsi harang templomunk tornyába. Itt állok a színed előtt ünnepi ruhába. Én Istenem, jó Istenem, ragyogjon fel a nap, legyen áldott általad az a szép vasárnap.
Hogy hívnak téged?
Guti Renáta.
És hány éves vagy, Renáta?
Ennyi éves.
Annyi éves. Na számoljuk meg, az mennyi?
Egy, kettő, három, négy.
Négy, ügyes vagy. És ez a gyönyörű ruha rajtad milyen ruha?
És ez a gyönyörű ruha rajtad milyen ruha?
Milyen ruha? Talált ki?
Székely ruha.
És ki csinálta ezt a gyönyörű székely ruhát?
Ilonka néni.
És ki az Ilonka néni?
Kerekes Ilonka néni.
Az egy nagyon kedves néni innen Karácsonyfalváról, igaz?
Igen.
Na, Isten értessen téged, Renáta.
Elhangzott összeállításunk nyárát Karácsonon a templom feljavítást követő hálaadó istentiszteleten készült. Riporter volt Kelemen Ferenc, a hangfelvétel 1997. július 24-én a Hitvilág című műsorunkban hangzott el.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Egy kis játék. Megtanultam végre, boldog perc.
Nagy Mária énekelt. Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Zajc Gabriellával búcsúzom a viszonthallásra.
Hópelyhek szállnak, szágszám repülnek a szélben, sóhaj az éjben, úgy száll velük néma vágy. Ólom szürke égen, nincs sehol egy csillag, már remény se csilló, hogy majd elérlek téged, mindenütt kerestelek, ám sehol se leltelek. Hosszú éjszakákon, hogy jössz majd, egyre várom. Fehér virágok árja, s míg egyre várlak, szívem rólad mond mesét. Ám de néma csend ül, csak a szívem rezdül, nincs az éjszakában a vágyom, mint hiába hívtalak, sehol sem találtalak, már soha se várlak, csak a hópelyhek szállnak. Ó, már soha se várlak, csak a hópelyhek